Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Lot of Birds címmel tart bemutatót a Frenák Társulat a Nemzeti Táncszínház nagytermében március 7-én este 7 órától. A Madarak küzdelmében című előadásban a madarak szárnyalásának érzete szivárogát, aludta eredeti koncepcióján, létrehozva ezzel egy új és izgalmas, dinamikus fúziót a Frenáktól jól ismert küzdelem és szabadság tematika között. Pórázon tartjuk a többieket, amik kiszolgálnak minket, simogatunk, de abban a pillanatban, hogy kicsit mozdulnak, mennének, visszarántjuk őket. Miközben a küzdelem során megmutatkozó organikus, animális mozdulatsorok tökéletesen vissza tudják tükrözni az emberek egymás közti kialakított durva harcait, az időnként lélekben madár létbe bújt emberek éppen ettől a zárt világtól való elmélkedésre törekednek. A groteszk és a komolytalanság határvonalán egyensúlyozó látványvilág játékossága teszi könnyeddé az előadás olvashatóságát. A szárnyalásra való törekvéssel asszociálható szabadság és bezártság tematika a Frenák egyik védjegye. Így az önmegvalósításért, önállóságért, elfogadásért, szenvedély megélésért folytatott küzdelmek adják a tematika alapját. Az előadás végén a darab egyik kiemelkedő, erős érzelmi hatással bíró jelenetében, mintha csak egy misztikus lény reptetné a sors szellemét, a szabadság szimbólumát.
Tudomány.
Március 3-a és 7-e között tart a Pénz Hét, a Nemzetközi Pénzügyi és Vállalkozói Témahét. Immár 35 országban a 14. évét kezdi meg ez a pénzügyi edukációs programsorozat, amely idehaza már a 2 millió diákot vonja be az oktatásba. Hergár Esztert, a Pénzmúzeum vezetőjét, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Általános iskola 3. osztálytól egészen az érettségig adunk tananyagokat a pénzhétre minden évben, és ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 osztályonként változik a tananyag, megpróbáljuk személyre szabottan a diákok életkorának megfelelően összeállítani a programot, illetve a tananyagot. Az az egy valamennyi tananyagban közös, hogy élményszerűen próbáljuk meg bemutatni ezt a 45 percet. Azt szeretnénk, hogy a diákok élmény alapon kapják meg ezt a tudást, mert nem unalmas nekik az óra, másrészt pedig sokkal jobban megragad a fejükben ez a tudás. 1360 iskola vesz részt, ez több mint 205 000 diákot jelent, de hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 10 évben hány diákot értünk el, akkor bizony az kijön, hogy ezen a héten elérjük a 2 millió diákot, akihez el tudott érni a pénzhét. A Pénziránytű Alapítvány 2 évente nézi meg a fiataloknak a tudását, illetve tavaly készült el a PISA felmérés, ami szintén a diákoknak a pénzügyi tudatosságára utalt, és ehhez kapcsolódott. A legfrissebb adat ez a 39 országra vonatkozó PISA felmérés, amit az OECD végzett el, és ez alapján az erős középmezőnyben vannak a magyar fiatalok, sőt, van olyan része a pénzügyi ismeretnek, a pénzügyi kultúrának, ahol a diákok az első 4-ben benne voltak a magyarországi diákok, ez pedig a pénzügyi fogalmaknak az ismerete.
Fesztivál.
A cigányzene sokszínűségét mutatja be április 3-a és 5-e között a Budapest Gypsy Fest 2 helyszínen, az A38 hajón és a Gödör klubban. A fesztiválon a magyarországi olá és beás cigányzene mellett a mulatos és pop stílusok is helyet kapnak. Az előadók között szerepel Lakatos Mónika is, a cigányhangok, a Kaiag, Kis Grofó, a fiatal generációt képviselő Leila és Merci B, Szerbia egyik legismertebb roba zenekara, a Bojan Risztik Orkestra és a Mazsimó, Gypsimó. Az esemény minden este az A38 hajón kezdődik, 19 órakor majd a Gödör Klub after partyjával folytatódik gyakorlatilag hajnalig. A rendezvényt Rostás Mihály Mazsi, a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke, művészeti vezetője, a Romengo zenekar alapítója, vezetője hozta életre. A Budapest Gypsy Fest 2024-ben debütált, hogy bemutassa a cigány zene sokszínűségét, ötvözve a tradicionális és modern roma előadók produkcióit. Az esemény sorozatot a Visit Hungary támogatja.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Magyarország igazán különleges geológiai képződményekkel büszkélkedhet. Kivált kép barlangok terén. Magyarországra jellemzőek továbbá az úgynevezett termálkarsztos barlangok is, ahol nem a felszínről befolyó hideg csapadékvíz, hanem a mélyből feláramló meleg vagy langyos termálvizek hozták létre a járatokat. Ilyenek a budai termálkarszt jelentős barlangjai, melyek közül a legismertebbek a Pálvölgyi barlang és a Szemlőhegyi barlang. Ezekben a járatokban ugyan szintén találkozhatunk cseppkövekkel, de inkább az úgynevezett termálkarsztos ásványkiválások jellemzőek rájuk, mint például a baritok, borsókövek, gipszkiválások és karfiolok. Magyarország barlangjainak nagy része nem látogatható a nagy közönség számára, de minden barlangos vidéken van olyan, amit bárki felkereshet. Legjelentősebb látogatható barlangjaink az Abaligeti barlang, az Anna barlang, a Baradla barlang, a Budai Vár barlang, a Pálvölgyi barlang, a Szemlőhegyi barlang, a Szent István barlang és a Tapolcai Tavas barlang. Ezek utcai ruhában nagy közönség számára látogathatók és nagyon népszerűek. Emellett sok overálos vagy kalantúrával látogatható barlangunk is van, mint például a Csodabogyós barlang vagy a Mátyáshegyi barlang. Hazánk valamennyi kiépített, valamint kalantúrájával látogatott barlangját a Magyar Nemzeti Parkok honlapján találjuk, de érdemes a Dunai-Paj Nemzeti Park weboldalán található barlangleső oldalt is böngészni. Hazánk leghosszabb barlangja jelenleg a Pálvölgyi barlang, amely nem kevesebb, mint 32 kilométer hosszú, amelynek egy szakasza a nagy közönség számára is látogatható. Legmélyebb barlangunk jelenleg a Bükkben található Bányász barlang, amit jelenleg 303 méter mélységben ismerünk. Látogatható barlangjaik között a Baradla barlang nagyon látványos. Emellett még megemlíteném a Budai Vár barlangot, mert az nagyon sokáig nem volt látogatható, ezért kevésbé ismert. Jelenleg nincs állandó nyitvatartása, de előre váltott jeggyel, előre meghirdetett időpontban látogatható. Mivel a barlangok úgynevezett élettelen természeti emlékek, rendkívül fontos vigyázni mindenre. Ami egy barlangban egyszer tönkre megy, az a legtöbb esetben örökké úgy is marad. Ezért természetjárás során kiemelten figyeljünk a föld alatti óriásaink épségére.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az adatvizualizáció mindenhol jelen van. Ott van a hírekben, a közösségi médiában, az utcán, a reptéren, a múzeumban, a tankönyvekben, sportközvetítésekben, kocsmákban, strandon, a forgalmi irányítási központban, a kórházban, az autógyárban, a parlamentben, a mezőgazdaságban, különféle mobilos alkalmazásokban. Adatvizualizációt használ az újságíró, az edző, a sportoló, a marketinges, a reklámszakember, az orvos, a fizikus, a meteorológus és még nagyon sok mindenki. Segítségével felfedezünk, keresünk, döntéseket hozunk, megfigyelünk, modellezünk, magyarázunk, érvelünk, felvilágosítunk vagy elbizonytalanítunk. Minden nap használjuk, vagy találkozunk a jelenségekkel, de ritkán gondolunk bele abba, hogy ezek az ábrázolások hogyan és miért működnek. Bátorfi Attila Adatvizualizáció című könyve rendkívül igényes és szinte letehetetlen. Az alcíme elég szigorúan hangzik, bevezetés az adatok grafikus ábrázolásának elméletébe és gyakorlatába. A szerző az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatója, egyetemi hallgatóknak szánta ezt a kötetet, de higgyék el, a teljesen laikus olvasó számára is lebilincselő olvasmány. Rövid szövegekkel, 300 illusztrációval, hazai és külföldi grafikusoktól, információ dizájnerektől és adatvizualizációs szakemberektől. Ráadásul ez a könyv hiánypótló. A szerző már is elmondja, hogy miért.
Az elmúlt jó néhány évben akár a diákjaim, akár a workshop résztvevőink, és nem csak nálam, hanem a kollégáknál is, akik még ezzel foglalkoznak és ilyen típusú workshopokat tartanak, hiába ajánlottunk nekik angol nyelvű könyveket vagy tanulmányokat, mindig volt ez a kérdés, hogy de magyar nyelven hol lehet olvasni, és akkor ilyenkor mindig azt mondtuk, hogy hát aktuálisan nem nagyon lehet. Nagyon-nagyon régen jelent meg már 75-ben magyar nyelven kifejezetten az adatok grafikus ábrázolására fókuszáló. Hát még könyvnek sem mondanám igazából, hanem inkább egy ilyen füzetecske, és azért azóta történt egy smás ezen a szakterületen. Én azt szeretném, hogyha az olvasó azt látná, hogy ez egy nyitott könyv, ami azt jelenti, hogy nem csak szakmabeliek számára lehet érdekes, vagy nem kizárólag azok számára, akik ezzel szeretnének majd a jövőben foglalkozni, hiába egy bevezetés nekik, hanem egy hétköznapi ember is találhat benne magának olyan információt, vagy olyan történetet, olyan meglátásokat, amiket tud a mindennapi életében használni.
Amikor adatvizualizációról beszélünk, akkor milyen az átlag befogadó, milyen képességekkel rendelkezik, milyen tanultsággal rendelkezik.
Nem tudom, hogy lehet átlagbefogadóról beszélni. Különféle háttérrel érkezünk, különféle kulturális háttérrel érkezünk. Azért elég valószínű, hogy egy 12-14 éves fiatal diák egy kördiagramot, oszlopdiagramot azért értelmezni tud. Egészen egyszerűen azért meg könnyű értelmezni, meg ez a hagyományban benne van, hogy az iskolában már megtanuljuk. Ráadásul készít is ilyeneket, hiszen függvényeket muszáj mindenkinek körzővel, vonalzóval, ceruzával elkészíteni, hát a gyakorlata is van igazából már általános iskolában is. Szóval azért a legtöbb ember az alapjait ismeri, meg találkozott vele, meg tudja értelmezni, és a e fölött lévő szint inkább a kérdéses, hogy meddig megy el az ember, de szerintem nekem legalábbis az a tapasztalom, hogy nagyon alábecsüljük itt a, nem csak a szemet, hanem az agy felfogó képességét, vagy értelmezési képességét, és ez számos korábbi munkánknál derült ki, hogy nagyon hálásak az olvasók, meg befogadók, hogyha nem kizárólag vonal és oszlopdiagram szintjén kommunikálunk velük, hanem látnak valami kevésbé szokványos ábrázolást, ami olyasmire hívja föl a figyelmet, amire nem is gondolt volna.
A jelentőségükről érdemes beszélni, hogy milyen összefüggések megmutatására alkalmas egy-egy grafikon.
Ha van ilyen alapfunkciója, akkor összehasonlításra használjuk leginkább az adatok grafikus ábrázolását, hogyha statisztikai adatról beszélünk, és nem feltétlenül természettudományos adatról, hogy milyen magas a hegy, de végülis azt is összehasonlítjuk, tehát erre használjuk. Az, hogy ennek van egy idődimenziója adott esetben, az egy másik kérdés, de akkor két idővonalas grafikont egymásra teszünk, és akkor trendet tudunk, korrelációt tudunk belőle leolvasni, de alapvetően összehasonlítunk adatokat persze. Ez a mondjuk a 1.0-ás felhasználása az adatok grafikus ábrázolásának.
Ide kapcsolhatom azt a fejezetet, amikor az etikai kérdésekről beszélt, mert nagyon érdekes ez a fegyvertartásra kapcsolatos ábrázolás, igen, ami ugye óvatlanul olyan információkat árul, igen, el, amit valószínűleg nem akartak közölni.
Igen, igen. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez egy jó példa erre, ez a New York állambeli helyi lap kikérte a rendőrségtől azt az adatbázist, hogy hova vannak bejegyezve, melyik házakba vagy ingatlanokra fegyvertartási engedély. Ami egyébként egy közérdekű információ az Egyesült Államokban, ugye föltették egy térképre, majd két vagy három napon belül le kellett venni a térképet, mert azt jöttek a bejelentések, hogy elkezdte betörni oda, ahol nincsen pont. Aha. Igen. Uh-huh. Tehát volt egy jó ötlet, amit nem gondolt végig a szerkesztőség, és a végén pedig kárt okozott ez, ilyen előfordult. Sajnos. Szóval ezzel számolni kell. Nyilván egy normális szerkesztőségi folyamatban ez talán felmerül kérdésként, hogy van egy közérdekű információ, illetve van egy károkozás. Melyik az erősebb? A kárt érdemes elkerülni. Nem kell mindent ábrázolni.
Használható az önkönyve tankönyvként is?
Hát tulajdonképpen ez egy komplett szemeszternek az anyaga, amit elmondok az ELTE BTK média tanszékén a diákoknak, az előadásaim, tehát az lett utólag összecsomagolva lényegében egy könyvbe, meg jobban kifejtve, mert sajnos 12-14 alkalommal nem jutunk feltétlenül minden kérdésnek a velejéig vagy a mélyéig, tehát ez adott esetben a diákoknak egy jó kiegészítő segítség lehet, hogy létezik számukra egy ilyen könyv, bár nem írunk ZH-t belőle, hanem ott egy mesterremeket kell a fél év végén lerakni a diákoknak, hogy megértették-e azokat az alapelveket, elveket, szabályokat, egyéb vagy normatív, vagy inkább illendőségi előírásokat, és akkor ezeket teszteljük a fél év végén.
Itt van egy fejezet, ami vizuális narratíva technikáiról szól, empátia és érzelem behívása, olvasó bevonása, cselekvésre késztetése, szóval, hogy ezt sem gondolja végig egy kívülálló, hogy nem. Tényleg mennyi mindenre használható.
Igen, és az a jó, hogyha ez nem derül számára ki, hogy ilyen körmönfontan lett bevonva ebbe az egész történetbe, de igazából egyébként ez nem különbözik a szöveges narratológiának a különféle technikáitól, nem? Tehát, hogy ugyanazokat a trükköket alkalmazzuk ezen a területen is, mint egy regényíró például, vagy ugyanazokat a retorikai fordulatokat próbáljuk meg alkalmazni, mint egy író, vagy egy publicista, aki érvel a saját igaza mellett, mert hogy erre is használjuk értelemszerűen az adatábrázolást, meg akarunk valakit győzni ugye a mi igazunkról, és akkor ennek a szélsőséges példája, amikor hazudunk például egy ábrázolással. Arra nincs bocsánat. Az a pokol 9. bugyra, hogyha valaki szándékosan hazudik a ábrázolásával.
Arra mondaná példát is.
Elvágom az Y-tengelyt, a függőleges tengelyt, elvágom, és nem nullánál kezdem, hanem 30-nál vagy 40-nél. Trükközök a méretekkel, miközben az adat az nem ezt mutatná, de elkezdek a vizuális jelekkel trükközni. Nagyobbnak mutatok valamit annál, mint ami valójában, vagy kisebbnek mutatom annál, mint ami valójában a különbséget valami között. Ez egy klasszikus ilyen manipulatív technika. Ennek a könyvnek van ilyen szándéka is, hogy hogyan vegyük észre ezeket a manipulációkat.
Bátorfi Attilával, az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatójával beszélgettünk adatvizualizáció című könyvéről, melynek alcíme Bevezetés az adatok grafikus ábrázolásának elméletébe és gyakorlatába, és ahogyan kiderülhetett ebből az interjúból, egyáltalán nem csak egyetemisták számára hasznos és érdekes ez a kötet, ami egyébként az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.